Az Úr Jézus mondta, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy mindazt megtartsák, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 392-es énekünket keressük ki énekes könyvünkből, 392-es dicséretünket keressük ki. Ma az egyházról lesz szó a sorozatban, és figyeljünk oda ennek a gyönyörű egyházról szóló énekünknek minden kicsiny gondolatára is. Fantasztikusan van megfogalmazva benne egy énekben az egyházról való teljes tanítás. 392-esének az első versét fennállva énekeljük, leülve majd folytatni fogjuk. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent ígére épült fel lelki temploma. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretet folytassuk, a 392-es énekünket a második és a harmadik verseit énekelve, tehát második és harmadik verseit énekeljük most. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít. a mi együttlétünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Isten igéjét. Az apostolok cselekedetei 20. részéből egyetlen egy verset olvasok most. Apostolok cselekedetei 20-as fejezet, a 28. verset. Pál apostol itt búcsúzik el az efézusi vénektől, és mond egy mondatot nekik, a mondat végén pedig egy nagyon jó kis kijelentés van az egyházról, erre fogunk majd figyelni, tehát Apcsel 20-28-as ige. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy hétről hétre valóban terített asztallal vársz bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy a te népednek egyetlen egy terített asztala van, ahol az igét hirdetik, ahol az élő igét magunkhoz vehetjük, a Bibliát olvashatjuk, és helyesen érthetjük. Szeretnénk, Urunk, így odaülni a te lábaidhoz, lelkileg magunkhoz venni azt az igét táplálékként, amit mára készítettél, és vágyunk, Urunk, azon növekedni a te megismerésedben, a hitben, az üdvösségben. Köszönjük neked, Urunk, hogy örökké való szeretettel szerettél bennünket, elveszetteket. Utánunk jöttél Jézus Krisztusban. Eljöttél te magad erre a földre emberi testben, hogy nekünk váltságot szerez, hogy bennünket visszavezess magadhoz, az élet forrásához. Köszönjük, Urunk, hogy van néped ajkán. Vannak életek, akik a hívó szót meghallották, arra feleltek, és kijöttek az ő elveszettségükből, bűneikből, mélységeikből, és nálad kegyelmet találtak, békességet találtak, benned szabadítót találtak, nálad meglelték az igazi életet. Urunk, kérünk téged, hogy gyűjts még azokhoz, akiket eddig megtaláltál és gyűjtöttél. Könyörülj azokon a gyülekezetünkben, akik még nem a tiéd, akik hallják a hívó szót, de a szívükben még nem hívtak be téged. Különösen őértük könyörgünk. Ragadd meg őket igéddel, szereteteddel, szent lelked gyengéd vonzásával, vondd őket magadhoz, vondd ki őket az elveszettségből, ments meg őket az új életre, önmagadhoz. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk mindazokat, akik már a tiéd. Tudod, Urunk, hogy mélységben járatott sokszor népedet, hívő emberek életébe sok-sok nyomorúságot és próbát adsz. Megtisztogasd őket a salaktól. Így kérünk téged, hogy a nyomorúságok közepette, a próbák közepette, a te hívő néped tagjainak add azt az örömet, amely a hozzátartozás boldogsága. Hadd járjon át bennünket a mai napon különösen, a te igéd által, lelked által, milyen csodálatos dolog hozzátartozni, jegyesed lenni a Szentlélek által. Így kérünk, Urunk, hogy elevenítsd meg a tiédet, gyarapítsd őket a hitben, tedd őket világító lámpásokká itt ajkán. Rád bízzuk a gyülekezet szenvedőit, a betegjeinket, a mélyben járókat. Rád bízzuk, Urunk, kicsiket és a nagyokat. Jézus Krisztus váltságáról való evangéliumot ragyogtasd mindannyiunk elé. Azt szemléljük, és hittel azt ragadjuk meg. Jöjj és taníts ma is, érints meg, ölelj át szereteteddel, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ének szóval készülődjünk az ige hirdetés hallgatásához. A megkezdett dicséret 4. versét énekelve, most is figyeljünk a szövegre, 392-es énekünk 4. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik: sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett.
bajban, küzdelemben, meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért, és békéért tepett. Mit látom más a hegykor, mi csendbe teljesül, család hetelmes egyház, Urával egyesül.
Igehirdetésem alapigéjét olvasom előttetek, Mózes 5. könyvéből, annak a 4. fejezetéből, a 33-as és a 34-es verseket. Tehát az igehely Mózes 5. könyve, a 4. fejezet, a 33-as és a 34-es verseket hallgassuk. Volt-e olyan nép, amely hallotta a tűz közepéből szólani Isten szavát, és mégis életben maradt, mint ahogyan te hallottad? Vagy volt-e olyan Isten, amelyik megpróbált előállni, hogy kivegyen egy népet a többi nép közül, próbatételekkel, jelekkel és csodákkal, harcok árán is, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy és félelmes tettekkel, ahogyan veletek megtette mindezt Istenetek az Úr Egyiptomban, a szemetek láttára. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, az egyházról lesz szó, hitünk alapjairól való sorozatunkban, és hadd kezdjük a hitvallásnak a megfogalmazásával. A Heidelbergi Káténknak az 54-es kérdése szegezi nekünk a kérdést, hogy te mit hiszel az Anya Szent Egyházról. És a két heidelbergi professzor így fogalmazta meg a summát: hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak a végéig, az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által, az igazi tettségében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hozzá van téve még egy kicsike mondat bizonságtételként, és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökre az is maradok. Fantasztikus, amit a hitvallás mond. Valóban az egyház Isten népe, amely engedett a hívó szónak, és ezt Isten a világ kezdetétől fogva annak végéig cselekszi ezt a hívást, hogy aki meghallja, és aki kimegy a maga elveszettségéből, hitetlenségéből, bűneiből, és oda megy az Istenhez, az az ő népének a tagja lesz örökre. Isten pedig a népének a tagjait örökre megőrzi, megtartja, mert szeret bennünket örökkön örökké. Ezt Jézusban, a váltságban bebizonyította, hogy az ő szeretete tökéletes, örökké tartó, önfeláldozó, igazi szeretet. Tehát ma az egyházról lesz szó, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogyha ami szívünkben és elménkben levő tév gondolatok az egyházról, mint valami salakpa eltűnnének belőlünk, és valóban megtöltődnénk Isten igéjének azokkal a gondolataival, tanításával, amelyet az Úr maga tanít és mond az ő népéről, az egyházról. Na, nagyon rövid igéket olvastam előttetek. Két igét, egy új szövetségit és egy ószövetségi igét. A két kis ige mind a kettő arról szól, hogy valóban mit cselekszik Isten az ő népével. Az Ószövetségben Isten ugye Izraelt, egy népet választott ki magának, hogy bizonsága legyen ebben a pogány világban. Izrael népének a történelme, Istennek a velük való bánásmódja, az az ige, amit neki adott, a mózesi törvény, az élet mértéke, az bizonság ebben a világban, hogy létezik egy hatalmas Isten, aki szeret, aki kiválaszt, aki elhív, akihez hozzá lehet tartozni, aki szabadító úr, és az övéit ő szereti, megszabadítja, beviszi az ő örök országába. Az ószövetségi nép, az új szövetségi egyház előképe. Isten rengeteg mindent előképként, szimbólumokban tanít már az ószövetségben, ami az új szövetségben teljesen ki van bontva. Az ószövetség olyan a Bibliában, mint egy bezárt rózsabimbó, amelynek a szépségét bimbóként látjuk, az új szövetség, mint egy kinyílott rózsa, amelyet teljes pompájában láthatunk. Ott előképekben, szimbólumokban beszél Isten, az új szövetségben pedig nyíltan, teljességben, világosan. Mind a két ige arról beszél, hogy Isten valóban cselekszik ebben a tőle elszakadt, bűnbeesett, tőle elidegenedett világban, ebben a világban hallatja szavát, kiválaszt. Ez egy nagyon erős szó. És a protestantizmus nagyon sok mindent tanít Isten kiválasztásáról. Vannak egyházak, ahol erről nincsen szó. A mi reformátoraink tanítottak erről, rengeteg ige arról beszél, hogy Isten a maga titokzatos döntéseivel kiválaszt magának minket. Elhív. Az is egy titok és egy csoda, hogy az elveszett bűnös ember meghallja az ő szavát. Ne vegyétek természetesnek, hogyha egy ige hirdetésből egy-egy mondat világos. Ne vegyétek természetesnek, hogyha megindít benneteket otthon egy olvasott ige, vagy egy ige hirdetés. Amikor meghalljuk, ez Isten kiválasztó szeretetének, szent lelkén munkájának fantasztikus bizonysága jele. Isten tehát kiválaszt, elhív, szabadít. Csodákat tesz. Az egész ószövetségi népnek a története tele van avval, hogy Isten például az egyiptomi szabadulást mondja itt az Úr, hogyan hívja el az elveszettségből az ő népét, hogyan szabadítja ki a rabszolgaságból. Egyiptom szimbolikusan a bűn rabszolgaságának a képe. Izrael ezért volt ugye Egyiptom a rabszolganép, ezt is szemléltetni lehessen az ő életükön, hogy bennünket a bűn rabságából vont ki Krisztus, úgy vonta ki Egyiptomból, a rabszolga létből az ószövetségi Izraelt Isten. Kivonja, mert kiválasztotta, mert szereti. És fölteszi a kérdést Mózes a népnek, hogy na mondjatok a világ történelméből még egy Istent, mert nincsen. Aki előáll, megszólít és kivesz egy népet a többi nép közül. Elválasztja a többitől. Csodákat tesz érte, szabadítja, küzd érte, harcol érte, és magának elválasztja és beviszi az ígéret földjére. Nem tudunk ilyet mondani, de ugyanez az ige, ami ott az 5 Mózes 4-ben szerepel, ez az új szövetségi egyházra is igaz. Mert az új szövetségi egyház, az egyház, a hívők összessége szerte a világon, Isten népe. És Isten ugyanúgy leszállt érte Jézusban küzdeni, kiválasztotta őket, elhívta jelekkel, csodákkal, nagy árat fizetve, hogy kiváltsa a népet a bűnből, az ítélet alól, az ördögtől megvásárolja, visszavásárolja Jézus Krisztus vére által, életének odaáltozása által. És magához vonja, szövetséget köt vele, és beviszi a mennyországba. Mind a két ige, amelyet olvastam, erről beszél. Amit mond Pál az apostolok cselekedetei 20. részében, hogy az efézusi véneknek, a gyülekezet vezetőinek, mondhatni így a mai szóval, hogy presbitériumának, ugye viseljetek gondot az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek. Legeltessétek az Istennek az egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Ez az utolsó kifejezés, amiatt ezt az igét ma vettük, olvastuk. Krisztus az egyházat a tulajdon vérével szerezte. Megvásárolta téged, meg engem. Nagyon drága áron vásárolt meg a bűnből, az ördög hatalma alól, az ítélet alól. Nagyon sokba kerültél az Istennek. Neked a kegyelem ingyen van. Isten nem hajtja be rajtad az adósságot. Ő rendezte az ő örökkévaló szeretetéből. De te, meg én nagyon sokba kerültünk az Istennek. A kegyelem, amit mi ingyen kapunk, az nem olcsó kegyelem, mert Istennek nagyon sokba van. Egyszülött fiát áldozta fel Isten, hogy mi az ördög hatalma alól átkerülhessünk az ő országába, az ő tulajdonai legyünk, akikben ő gyönyörködhet, jót tehet, akiken megmutathatja szeretetét, jóságát, akikkel az örökké valóságban együtt akar lenni Isten. Fantasztikus a két ige, odahaza olvassátok el, tehát 5 Mózes 4.34 és apostolok cselekedetei 20.28-as igéje. Nézzük a tanításokat valóban gondolatról gondolatra. Mi az, amit Isten nekünk az egyházról tanít? Sok kuszaság van az emberek fejében, meg még rengeteg mindent. Nézzük, hogy mit mond a Biblia. Hát először is tegyük fel a kérdést még egyszer, hogy mi is az egyház. Hogyha föltesszük ezt a kérdést, akkor kicsit vissza kell gondoljatok, a régies magyar nyelvben még használták azt a szót, hogy eklézsia. Ismerős ez a szó? Talán a gyerekek nem ismerik, mert mi sem nagyon használjuk, hogy eklézsia, mi az eklézsia, de megnéztek egy régi egyházi jegyzőkönyvet, ott az van, hogy mit tudom én, az ajkai református eklézsiába lett megkeresztelve, valaki, ott van a neve, az eklézsia, ami egyházat jelent, ez az ógörög eklészia szóból jön, innen magyarosodott az eklézsia. Az eklészia ógörög szó pedig az eklegó igéből származik, ami azt jelenti, hogy kihívni. Az eklészia az azt jelenti, hogy kihívottak közössége. Az egyház a kihívottak közössége. Mennyire stimmel avval, amit Isten mond már az Ószövetségben? Hogy Isten előáll, kihív a többi nép közül egy lelki népet, amely az övé. Azt ő elhívta, és akik ennek a hívásának engedtek, és oda mentek hozzá, kijöttek, mert kihívta őket a maguk bűneiből, hitetlenségéből, istentelenségéből. A maguk gonoszságait, útjait elhagyták, és oda mentek az Istenhez. Azok lettek az Isten népének a tagjai. Azok az egyháznak a tagjai. Az egyháza kihívottak közössége, szó szerint így kell érteni az ógörög egyház kifejezést. Aztán tegyük fel a másik pontot, hogy ki lehet ennek az egyháznak a tagja. Hát, hogy itt a Földön vannak ugye szervezetek, vagy akár egy iskola, vagy valami klub, hát azért ott vannak feltételek, hogy na mégis akkor ki lehet tagja. Nem mindenki lehet akár a Magyar Tudományos Akadémia tagja, lehet, hogy bekopognánk sokan, de azt mondanák, hogy hát jó barát, te nem lehetsz itt tag. Megvannak a kritériumok. Hát tegyük fel a kérdést, hogy az egyháznak ki lehet a tagja? Szab-e Isten kritériumokat? Van-e olyan, hogy Isten valakit elküld, hogy te itt nem lehetsz tag? Fontosak ezek a kérdések. És egyszerű a válasz. Az lehet az Isten egyházának a tagja, aki Jézus Krisztus evangéliumának hitáltal enged. Engedelmeskedik. Isten szavát meghallja, és arra hitével válaszol. A mi hitünk az válasz az Isten igéjének a hívására. Nincsenek kritériumok, vagy nincs más kritérium, csak a hit. Isten nem ad olyan kritériumot, hogy hogy nézzen ki az illető. Vagy hogy előkelő származása legyen, nincsen ilyen. Vagy hogy milyen magas tudása, végzettsége kell legyen egy embernek, nincsen ilyen. Isten nagyon, nagyon alacsonyra tette a lécet, hogy a kisdedek is bemehessenek. Isten mindenkit hív. Nem küld el senkit. A János 6.37-es igeverse azt mondja, Jézus azt mondja, hogy aki én hozzám jön, én azt semmiképpen nem küldöm el magamtól. Nem vetem ki, mondja a másik fordítás. Jézus nem küld el, nem zavar el senkit, aki oda megy hozzá. Alig várja Isten, hogy a sok elveszett meghallja az ő szavát, és oda menjen hozzá. Hogy a kihívottak közösségéhez tartozzon minél több elveszett ember. Ki lehet tehát az egyháznak a tagja, aki Jézus igéjét meghallja, és arra hitáltal felel. Felel hitáltal egy imádságban, oda megy Istenhez lélekben, elkezd vele beszélni, és elmondja, hogy Uram, én szeretnék veled kapcsolatot. Az az Isten egyházának tagja lesz, az Isten szemei előtt. És felmerül itt egy nagyon fontos kérdés, ezt a tanítvány képzőn a múltkor pont megbeszéltük, de itt a vasárnapi sorozatban is előjön. Van két fogalom a teológiában, amit tisztázni kell. Na ez például egy olyan dolog, amit nagyon sokan nem tudnak, hogy mégis hogyan és miként van ez. A két fogalom pedig népegyház és hitvalló egyház. Népegyház és hitvalló egyház. Kezdjük a hitvalló egyházzal. Ilyen volt kezdetben az ős keresztény gyülekezet. Hitvalló egyháznak mondjuk azt a gyülekezetet, amelynek minden tagja újjászületett élettel rendelkezik. ahol mindenki átment a megtérésen, és valóban a szívébe fogadta Jézust, élő hite van, Isten gyermekévé lett Krisztusban. Nagyon különös egyébként az egyháznak a történelme, hogyha egy picit is belegondolunk, hogy gyakorlatilag a népegyházi idilli állapot egy generáción tartható csak fenn. Mert nyilván az első gyülekezetek között csak olyanok voltak a tagok, azok mentek el a gyülekezetbe, akik Pál apostol meg a többi apostol igehirdetésére megtértek. Jézushoz csatlakoztak, hívővé lettek. Hát oda nem ment pogány, hát dehogy akart oda menni, a saját kicsapongásait, a bűn gyönyörűségét szerette a sok ember. A kihívottak közössége más volt. Ők Jézust szerették, Jézus igéjét. De nyilván, aki átment a halálból az életre, aki az elveszettségből Jézus élet, az elkezdte látni, hogy hát a mellettem levő ember, férjem, feleségem, gyermekem, az nincs hitben. De jó lenne, ha ők is megtérnének, és Jézusai lennének, nem vesznének el. És elkezdték hívogatni az embereket, hogy gyertek el az összejövetelre, gyertek el, hallgassátok meg, miről prédikál vasárnap a pásztorunk. Vagy most éppen az apostol fog lenni nálunk, mert meglátogat Pál a körútján, gyertek el, hallgassátok meg. Így nyilván a hitvalló egyházi kereteket ki kellett bővíteni, hogy legyenek újak. És többen elmentek esetleg az alkalomra, de ez nem azt jelenti, hogy aki bemegy egy templomba, vagy bemegy egy gyülekezetbe, hallgat egy igéhirdetést, az egyből megtér, Isten gyermekévé lesz. Így aztán a hívő gyülekezeti tagok, akik vitték a barátaikat, gyermekeiket, azok oda vonták ugye azokat is, akiknek még nincs újjászületett élete. A hitvalló egyház, tehát ahol mindenki hívő, és itt a folyamatot, amit ecseteltem, már mutatja, hogy a népegyház az az egyház, ahova szinte beleszületünk, és amelynek a tagjai között nagyon sok embert még Isten keres. A népegyház, ahol papíralapos tagság van, hiszen ha valakinek hívő, református, evangélikus, vagy valamilyen felekezetnek a tagja, hívő ember a szülője, az nyilván a hívő szülő szeretné, hogy a gyermeke is majd Jézusé legyen. Elkezdi tanítatni, odahaza beszél neki Istenről, járatja hittanra. De ez még nem azt jelenti, hogy az illető minden esetben Jézus gyermekévé lesz. Pontosan tudjuk, hogy komoly hívő embereknek is vannak olyan gyermekei, akik nagyon nem az Isten útján járnak. Akik nem lettek újjászületett életű hívő emberek. De a szülők buzgón imádkoznak érettük. A népegyház az az egyház, ebben a keretben él ma minden egyház, ahol nem minden tagnak van újjászületett élete. De a népegyház a keretein belül mindig van egy maroknyi, nagyon komoly, élő hitű ember. Ezért vannak gyülekezetek. Minden gyülekezetben 5-10-15-20% körül mozog valóban újjászületett életű hívő embereknek az aránya. Ők ott vannak, világítanak, valóban Jézussal járnak. Az életüket odaadták Krisztusnak, és a szívükben élő hit van. Isten gyermekeivé lettek. Ők azok, akik a többiekért imádkoznak, akik vallásosként elmennek a templomba, vagy el sem mennek. Gyermekeikért, barátaikért, rokonaikért, munkatársaikért imádságban küzdenek, hogy Uram, nyisd fel azoknak is a szemét. Nyisd meg a szívüket, hogy ők is a tieidé legyenek. Népegyház és hitvalló egyház között, tehát nagyon nagy a különbség, de valahol minden hitvalló egyház egy generáció után népegyházzá változik. Ez egy különleges folyamat, hívogatunk másokat, és nyilván odafognak rutinból, a rokoni szából, valamilyen kapcsolatból tartozni olyanok is, akik esetleg lehet, hogy ott vannak minden gyülekezeti alkalmon, de még nincs újjászületett életük. Ismerek sok érintett embert, ez egy nagyon jó kifejezés azokra, akiket már megérintett az ige, hallják, hogy őket keresi Isten, de még nem lépték át a küszöböt. Rengeteg érintett ember van az ajkai gyülekezetben is, akiket Isten még közöttünk keres. adja az ő kegyelme, hogy meg is találja azokat. A következő pontunk Calvinnak a kifejezése. Calvin pedig a két frappáns kifejezést hozza, hogy van a látható egyház, és van a láthatatlan egyház. Calvinnak hatalmas bölcsességet adott Isten. Rengeteg dologra, amire mi körbeírva találtuk volna meg a szavakat, Calvin ad egy olyan frappáns kifejezést, amivel érthetővé teszi mindazt, amit előtte nem tudtak annyira jól, világosan megfogalmazni. Calvin is így gondolja, hogy hát van a látható egyház. Rengeteg ember tartozott a középkori katolikus egyházba, majd a protestáns egyházakba. Aki papíron tagságban volt ott, oda tartozott, esetleg ott voltak a vasárnapi istentiszteleten, vagy a hétközi bibliaórákon, elmentek a reggeli áhítatokra, mert középkorban még kora reggel ezzel kezdődött az élet, hogy minden reggel hajnalban volt minden templomban valami kis áhítat, és onnan mentek aztán a mezőre dolgozni, meg a műhelyekbe. Látta Calvin, hogy hát itt van ez a hatalmas tömeg, akik papíron mind az egyházhoz tartoznak. Eleve a középkorban nem is lehetett olyan egyházon kívüli állapot, mert azt nem tűrték, hogy valaki nem tartozik az egyházhoz. Papíron mindenki az egyházhoz tartozott. De nem volt mindenkinek újjászületett élete. Van a látható egyház, mi ezt így mondjuk, hogy a népegyház, de van a láthatatlan egyház, amelyet Isten szemei látnak. Az egész világon levő újjászületett emberek, a hívők összességét Isten egy láthatatlan egyháznak látja. Az ő szemei tudják pontosan, hogy melyik országban, melyik városban, melyik faluban ki tartozik ő hozzá. Ő ismeri az övéit. És Isten szemei előtt egy egyház van, a hívők összessége. Az újjászületett hívő emberek összessége. Ma sajnos ugye, hogyha nézzük a világi megoszlását a kereszténységnek, ma 33 ezer önmagát kereszténynek valló felekezet van. Ennek a többsége nagyon-nagyon picike, de rettenetes ez a szám. 33 ezer. Hát Istennek egy egyháza van, higgyük el, hogy nincs külön Istennek református egyháza, meg katolikus, meg evangélikus, meg baptista, meg ilyen-olyan. Egy egyházat lát Isten, a Jézusban hívők összességét látja egy gyülekezetnek az élő Istenünk. Akik Jézusban hisznek igazi hittel, ők tartoznak a láthatatlan egyházhoz. Ez az egy egyház van Isten szemei előtt. Mi lehet, hogy így külön válunk, hogy milyenek vagyunk, ti olyanok vagytok, Isten egynek látja a hívők összességét. Akkor is, hogyha vannak különbségek, tanításokban, apróságokban, higgyétek el, a leglényegesebb dologban minden újjászületett hívő ember, ha más felekezetbe is tartozik, egyetért, az üdvösséget egyedül a Jézus Krisztus váltságáért a benne hívők kapják. Nincs másban üdvösség, csak Jézusban. Nincs másért kegyelem és üdvösség és bűnbocsánat, csak Jézus Krisztus engesztelő áldozata által. Ő bűnhődött, hogy te kegyelmet kapj. Ha te ezt elhiszed, hogy ott a Golgotán az Isten fia a te bűneidért lakolt meg, ő rajta a te büntetésedet hajtották végre, akkor élő hited van. De ha nem ezt hiszed, akkor nincs élő hited. A Jézus Krisztus engesztelő áldozatába, váltságába vetett hit által tartozhatunk az élő Istenhez. Tegyük fel még egyszer a kérdést, és egy kicsit járjuk körbe ezt, mert itt is az emberi fejekben sok-sok butaság van, hogy milyen tagságba lehet, hogyan lehet tagsággal tartozni látható, meg láthatatlan egyházhoz. Nagyon sok felekezetnél van keresztelés. Ugye ezt Jézus Krisztus parancsolta, van, amelyik felekezetek gyermekeket is keresztelnek. Vannak felekezetek, ahol csak felnőttet. De többnyire keresztény egyházba, keresztelés által, adminisztráció által, különböző szertartások által, konfirmáció, bérmálkozás által lehet tartozni. Vagy ugye oda fizetjük az egyház fenntartói járulékot, ezt így mondja az egyházi jogi nyelv. Sajnos a népnyelvben el van azt terve, hogy egyház adó, ez nem adó.
égnek áll kicsit mindig a hátamon a szőr, amikor egyház adót mondanak az emberek. Istennek nem adózunk, hanem a hálánknak a jele, hogy az ő ügyére, az ő egyházának a fenntartására adományt adunk. Ez a mi hitünknek valahol az adakozás, a látható bizonyítéka, hogyha mi hiszünk, akkor mi fontosnak tartjuk, hogy az Isten ügyére a tőle kapott javakból adjunk, adakozzunk. Akit megindít ugye az Isten ügyéért való aggódás, az annak kinyílik a pénztárcája is. Ahol zárva maradnak a pénztárcák, ott nagyon nagy valószínűséggel a szív is zárva van Isten előtt, és az ő igéje és szeretete előtt. A látható egyházban tehát keresztelés, anyagi fizetés, adminisztráció és szertartások által lehet tagságot nyerni, de sem az egyházfenntartó jelenleg befizetése, sem a keresztelés, sem a konfirmáció vagy bérmálkozás nem tesz senkit Isten gyermekévé. Hadd hívjam fel a testvérek figyelmét, hogy bár sok egyháznak a hitvallásában ott vannak azok a dolgok, hogy így és így leszünk Isten gyermekei. Van felekezet, amely azt vallja, hogy a kereszteléskor újjászületünk, ilyet nem találunk a Bibliában. Hadd kérdezzük meg, mi a helyzet a megtérő latorral? Ő ott lesz az üdvösségben, ezt azt hiszem, hogy minden felekezet egyből bólogatna, hogy igen, hát Jézus mondta neki, hogy te velem leszel a paradicsomban, nincs kétség, ő az egyetlen ember, akiről biztosan tudjuk, hogy ott lesz a paradicsomban. Hadd kérdezzem meg, meg volt keresztelve a Lator? Nem volt megkeresztelve. Konfirmált a Lator? Nem. Bérmálkozott a Lator? Nem. Fizetett az ős keresztény egyházba fenntartói járulékot, vagy egy Isten dicsőség adományt, vagy egy pörső pénzt? Nem. A Lator a legkitűnőbb példa arra, amit Isten oda tesz elénk, hogy ne így közelítsük meg az ő hozzátartozást. Isten a hitet nézi és keresi a szívben. Minden más csak előkép szimbólum, a keresztelés is, a Jézus kegyelmében vére általi megtisztulásnak a szimbóluma. A konfirmáció egy gyülekezet előtti fogadalomtétel, egy hitvallástétel, egy bizonságtétel. Testvérek, ezt mind lehet csinálni tanult hittel, rutinosan. Isten pont ezért nem ezeket nézi. Amikor az utolsó ítélet lesz, akkor soha senkit nem fog Isten arról faggatni, hogy mennyit adakoztál. Meg vagy-e keresztelve? Megvan-e a konfirmációi papírusod? Hanem az lesz, megkérdezze, hogy hiszel-e Jézus Krisztusban, aki érted, megbűnhődött, aki érted lakolt meg, hogy te élhess. Ezt a hitet fogja Isten keresni. Fontos dolog egyébként a mi egyházi életünkben a keresztelés, a konfirmáció, de maga helyére kell, hogy kerüljön a szívünkben. A lényeg Jézus, a benne való hit, az ő evangéliuma, a váltság, mindig az a lényeg, amit Isten tett értünk Jézusban, és nem az a lényeg, amit mi tettünk Istenért. Mindig Krisztus a lényeg. A láthatatlan egyházhoz a tartozás tehát ilyen egyszerű, a Krisztusban való hit, a megtérés, amelyet Isten a mi életünkben lát és keres. És ezen a ponton kérdezi meg tőlünk az ige, hogy kedves testvér, te hol vagy? Hol van a te életed nyilvántartva? Isten a te életedet a látható egyházban látja nyilvántartva csak, vagy a te életed a mennyei könyvelésben is nyilván van tartva. És Isten úgy lát téged, hogy ez az élet az enyém és a látható egyház tagja. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Hol vagy, kedves testvér? És nem véletlenül énekeltük a 392-es éneket, még majd egy vers vissza van belőle, azt énekeljük az ige hirdetés után. Szeretném, ha otthon odahaza ezt elolvasnátok. Az is esetleg, aki nem tud énekelni, úgy gondolja, hogy nincsen hangja ő, ezért nem akar a gyülekezetben esetleg ének szavával is kárt okozni, mondom humorosan, vegyük elő az énekeskönyvünket. Tudom, hogy sokan azt mondják, hogy jaj, de ósdi énekeink vannak. Nagyon jó énekeink vannak. Fantasztikus énekeink vannak. Akkor is, hogyha botfülünk van, a bothangunk van, elővesszük, és nézzétek ezt az éneket. Egy ének, amiben belefoglalták, hogy micsoda az egyház. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent ígére épült fel lelki temploma. Krisztus az alap, a fundamentum. Az ígére épület fel a te életed. Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, megváltva drága vérén a váltságban hívőt. Ugye eljött Jézus, lejött az Isten Jézusban ebbe a világban mennyből, hogy eljegyezzen téged, szövetséget kössön veled, helyreálljon a kapcsolat veled. És ha eljegyzett, akkor te az övé vagy, megváltva drága vérén a váltságban hívőt. Benne van a váltság, a drága vére, amely értünk, mint fizetség, megtörtént, és benne van a hit, amellyel ezt te megragadod. Isten váltságát hitáltal tudjuk megragadni. Nem papíruszokat kell mutogatni, hogy akkor ilyen papíruson van, ilyen szertartásról, olyan szertartásról. Hit, ez az, amit Isten keres. Kihívott minden népből egy lelki népet itt. Ugye, kihívott a közössége, ó görögül az egyház. Kit egy úr, egy keresztség és egy hit egyesít. Egy úrunk van, egy megváltót vallunk, Jézus Krisztust. Egy keresztség, vagyis a Jézus kegyelmében való megtisztulás, erre mutat a keresztség. Egy hit egyesít. Sokféle hit van, erről volt szó már a sorozat korábbi részében, de egy hit van, amivel élni is lehet, és meghalni is lehet, és bemenni a mennybe. Ez a Jézusba vetett élő hit. Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, és egy terített asztalát néki új erőt. Jézus neve adatot, nem adatot más név az embereknek, amely által üdvözülhetnénk. Apostolok cselekedetei 4.12 ismertek az igét. Egy cél vonja őt. A hívő embernek a célja a menny. Ez egy földi vándorút. Mi nem ide gyúrunk. Ez le fog telni, előbb vagy utóbb. Lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap, lehet, hogy 50 év múlva. A cél a menny. Arra fele tartat ez a rándok utad? A menny felé megy az út, vagy nem is látod, merre mész. Tudatosan a hív ember a menny felé tart. Egy terített asztalád néki új erőt, ahogy az ószövetségi népnek a pusztai vándorlásban minden hajnalban ki kellett menni mannát szedni. Ugye a hetedik napon nem volt manna, mert a hatodik napon dupla adag hullott. Nekünk a manna, ez ugye a bibliaolvasás, meg az igének az előképe, az ószövetségi manna. Mi is reggel mannát szedünk, vagyis a hívő ember olvassa naponta rendszeresen Isten igéjét. Egy terített asztalról táplálkozunk. Hidd el, ugyanazt a Bibliát olvassa egy Kongóban, vagy Zairében, vagy Ausztráliában élő hívő ember, csak a maga anyanyelvén, mint amit te olvasol. Ugyanazon az igén táplálkozik egy amerikai keresztjén, meg egy orosz keresztjén. Egy terített asztalunk van. Az Isten igéje. A világ fejedelme feltámad ellene, vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve. Az egyházat támadja a sátán, e világ fejedelme. És mindent megtesz az egyházért, lejárassa, ez meg is történik sok rendszerben. A kommunista rendszer különösen az egyháznak keresztbe tett, majdnem padlóra küldte mindenütt. Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve, hát a 33 ezer felekezet, ami apró tanításbeli különbségek miatt külön vált az előző csapattól, mutatja, hogy mennyi-mennyi tanítást tud, tévgondolatot, igék félreértését becsempészni a sátán, csak azért, hogy Isten nevét lejárassa. És még egykor felderül majd az Úrnak hajnala, csak virrasztói kérdik, meddig az éjszaka. Vagyis a hívő nép várja Jézus visszajöttét. A hívő ember úgy él, hogy el fog jönni az a nap, lehet, hogy a mi életünkben, de egyszer biztos eljön, meglátjuk Jézust az ég felhőjén, és akkor vége lesz ennek a világnak. akkor hazamegyünk hozzá. Vele egyesülhetünk, ott lehetünk vele az örök országában, mert készített Isten az őt szeretőknek. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békért eped. Míg látomása egykor dicsőn beteljesül, s a győzedelmes egyház urával egyesül. Az egyháznak sok bajon, nyomorúságon, üldöztetésen, próbán kell keresztül menni, míg beteljesül a reménységünk, a Jézussal való élő találkozás. Addig hitben járunk, nem látásban, mondja a 2. Korintus 5. Hitben járunk, nem látásban, de majd egykor látásban leszel együtt az Istennel. A három egy Istennel, ugye itt a Szent Háromságról van szó, már itt a Földön egy, s az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg. Tehát egy egyház van. A mi fejünkben azon, hogy van 33 ezen, egy van. Istennek egy egyháza van, nem 33 ezer. Egy nép és egy sereg, ó, mi áldott reménység, ha itt időnk lejár, te boldog szenteiddel fent nálad béke vár. Csodálatos ének, össze van benne foglalva minden az egyházról. Kihívott egy csodálatos, szabadító Isten, aki szeret, váltságot fizetett érted, hogy kiváltson a bűn rabszolgaságából, hogy te élhess, és ő hozzá tartozhass, és boldog lehess. Ő hozzá tartozni egy csoda. Egyszer egy vőlegény tett arról bizonyságot, egy keresztény ember volt ez a vőlegény, a felesége is hívő ember volt, és elmondta ez a férfi, hogy nagyon szereti a feleségét, és az esküvője egy legcsodálatosabb nap volt a földi életében. Azt mondja, hogy Isten azt hitben átéltette vele az esküvő napján, hogy gondolkodott aznap reggel, és örvendezett, hogy élete szerelmét feleségül veheti. Azt mondja, hogy ott a reggeli csendességben átélte azt, hogy még nagyobb boldogság és öröm járta át, hogy ő Jézus Krisztusnak a jegyese. Istenhez tartozhat. Az Istenhez való tartozásnak az öröme magasabb rendű öröm és sokkal nagyobb öröm ennek a földi életnek minden boldogságánál. A hívő emberrel átélteti ezt Isten. Ez fontosabb lesz, hogy Jézusé vagyok. Amikor az élet értelméről beszéltünk a múltkor, hadd kapcsolódjak vissza, ez az a pont, ahol megláthatjuk, hogyha mindenki elvétetne mellőlünk. Ha egyedül lennél, özvegyen, árván, rokonok nélkül, barátok nélkül, ha Jézusé vagy, életed értelmet nyert. Ha az egész világon mindenki szembe menne veled, és csak te lennél az egyetlen ember, aki Jézusé, a te életednek értelme lenne. Sőt, hogyha az egész világon nem lenne senki más, nem létezne más ember, csak egyes, egyedül, egyszem magad, de te Jézusé lennél, a te életednek így is lenne értelme. Jézus Krisztusért létezik a hívő ember. Ő az életének értelme, ura, gazdája, szabadítója, Istene. Vajon ő hozzá tartozunk-e? És végezetül a kérdés, hogy mi az egyháznak a küldetése? Mi a mi küldetésünk? Hát nyilván nem ücsöröghetünk szépen a karosszékben, hogy akkor megismertük Jézust, akkor leülhetünk. Nem. Isten küldetést adott. Ezért olvastam a köszöntő igében, amit a keresztelés, szereztetési igének is hívunk, a Máté 28-nak a végét, utolsó három verset. Menjetek el erre az egész világra, tegyetek tanítványa minden népeket. Erre hívott el Isten. Aki megismerte a szabadítót, kijött az elveszettségből, az lehetetlen, hogy ez ne mondja el másnak. Mert most már tudja, hogy igen, ha nem hisz valaki Krisztusban, az elveszik a kárhozatban. Ezért a hívő ember egyfajta mentő alakulat is, lelkileg értsétek ezt, és a maga bizonságtételével, hogy Jézusról beszél, és az Istennel való kapcsolatáról bizonságot tesz azoknak, akik még nem ismerik Istent, nem hallottak Jézusról, fogalmuk sincs arról, hogy ők elveszettek, vagy hogy van sátán, meg hogy mit tett Jézus, azoknak beszélünk róluk. Ez nem más, mint hívni Jézushoz, odaállni az Isten hívó szava mellé a magunk bizonságtételével, és beszélni Krisztusról másoknak. Ez az egyház küldetése. Ez lenne minden hívő embernek küldetése. Nem csak a pásztornak, nem csak az apostoloknak volt ez a hirdetés. Van, ugye beszél a Biblia kegyelmi ajándékokról, a gyülekezeten belüli szerepekről, az őskeresztény gyülekezetben is voltak, akiket az ige hirdetés szolgálatára hívott el Isten. De ez azt jelenti, hogy az összes gyülekezeti tag a maga helyén, családjában, munkahelyén, baráti közösségében nem viszi magával a hátán mindig a pásztort, hogy na most akkor ennek az embernek beszélj most. Annak ő maga is bizonságot tesz a megismert Uráról, Jézusról. A pásztor az ige hirdetés szolgálatában, a tanítói szolgálatban fáradozik a gyülekezeti közösségben, minden újjászületett hívő ember pedig a maga helyén világít a sötétben. Beszélünk Krisztusról, és jaj nekünk, ha nem beszélünk. A lámpás nem azért van, hogy a véka alá tegyék, vagy hogy elrejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek, és mindenki lássa. Ha te lámpás vagy, akkor ne a véka alatt legyél. Ne resd el a hitedet, a Jézussal való kapcsolatodat. Vállald azt a Jézust, aki téged az angyalvilág előtt, a sátán előtt felvállalt, hogy igen, azt az elveszett nyomorult bűnöst váltom meg. Ő felvállalt téged, te is vállalt fel az Úr Jézust. Jézus Krisztus az ő tulajdon vérével szerezte az egyházat. Ez ott az apostolok cselekedetei 20-28-ban. Tulajdon vérével, vagyis hatalmas árat fizetett érted és értem, hogy az övé legyünk. Az ő szeretetét megmutatta, hív rajtunk a sor, hogy hitünkkel feleljünk az ő szeretetére. A záró történetem egy nagyon frappáns történet, egy életmentő állomásról, a végén majd a magyarázatot elmondom. Hallgassuk meg tehát az életmentő állomásról való példatörténetet. Egy veszélyes partvidéken, ahol gyakran történt hajótörés, valamikor állt egy kezdetleges életmentő állomás. Az épület csak egy kunyhó volt, és egyetlen csónak tartozott hozzá, de a maroknyi elkötelezett személyzet állandóan szemmel tartotta a tengert. Magukat nem kímélve éjjel és nappal kint voltak, fáradhatatlanul kutatva az elveszettek után. Néhányan azok közül, akik ilyen módon megmenekültek, és még mások is a környékről, tenni akartak valamit az állomásért, és odaszánták idejüket, pénzüket vagy energiájukat, hogy segítsenek a munkában. Új hajókat vásároltak, és újabb csapatokat képeztek ki. A kis életmentő állomás növekedett. Az állomás tagjai közül néhányan elégedetlenek voltak a kezdetleges épülettel, és szegényes berendezéssel úgy érezték, hogy kényelmesebb helyet kellene biztosítani a tengerből kimentettek elsődleges menhelyén. Az összecsukható ágyakat lecserélték normál ágyakra, és a kibővített épület jobb bútorokkal lett berendezve. Az életmentő állomás ettől fogva kedvelt gyülekező helye lett tagjainak. Szépen kifestették, előkelően rendezték be, hiszen már klubszerűen működött. Egyre kevesebb tag vágyott arra, hogy részt vegyen életmentő misszióban a tengeren, így mentő csapatokat fogadtak fel erre a munkára. Az életmentő motívum továbbra is hozzátartozott a klub dekorációjához, és emlékgyanánt volt egy mentőcsónak is abban a teremben, ahol a klubtag avatásokat tartották. Ebben az időben történt, hogy egy nagy hajó zátonyra futott, és a fizetett legénység csónak számra hordta be a fázó, vizes, félholt embereket. A hajó töröttek, piszkosak és betegek voltak, részben külföldiek. A szép új klubban nagy káosz volt. A tulajdonosi bizottság gyorsan felállított egy kinti zuhanyzót, ahol a hajó törötteket lemoshatták, mielőtt bevitték az épületbe. A következő gyűlésen nézeteltérés támadt a klubtagok között. A tagok többsége amellett volt, hogy szüntessék meg a klub életmentő tevékenységét, mivel kellemetlenségekkel jár, és csak akadályozza a klub normál társadalmi életét. Néhány tag ragaszkodott ahhoz, hogy az életmentés az elsődleges céljuk, és rámutattak, hogy még mindig életmentő állomásnak nevezik azt a helyet. A kis csoport tagjait leszavazták, és azt tanácsolták nekik, hogyha életeket akarnak menteni, akkor lenne a parton felállíthatják a saját mentőállomásukat. ők meg is tették. És hogy teltek az évek, az új állomás ugyanazokon a változásokon ment keresztül, mint a régi. Idővel klubbá alakult, és újabb életmentő állomás jött létre. A történelem tovább ismételte önmagát, és aki ma meglátogatja azt a partszakaszt, egész sor exkluzív klubot talál a part mentén. A hajótörés gyakori azon a partvidéken, de a legtöbb utas vízbe fullad. Eddig a kis történet, és azt hiszem, hogy sokan rájöttetek, hogy ez a történet az egyház, hitvalló egyházból népegyházzá alakulását példázza, illetve az egyház megújulását, aztán megint ellaposodását, megint megújulását, megint ellaposodását. A kezdetben ugye a maroknyi elkötelezett ember az életmentő állomáson szimbolizálja az őskeresztény gyülekezetet, akiknek még az volt a legfontosabb, hogy hát menteni a pogányságból, az istentelenségből Jézushoz, az élő hitre az embereket. És hogy nőtt a gyülekezet, és szépen ugye gyarapodott, kényelmesedett, egyre kellemetlenebb volt az életmentő feladat, eltunyultak az egyház tagok, és végül le lettek szavazva azok, akik még mindig az életmentést tartották fontosabbnak, mondták neki, hogy hát akkor a parton majd csináljátok a magatok életmentő állomásait, ők külön váltak, kunyhó, klub, kiszavazás, kunyhó, klub, kiszavazás, erről szól az egyház történet. Kedves testvérek, nagyon komoly ez a történet, és nagyon komoly kérdést tesz nekünk, hogy a mi gyülekezetünk hol van? A mi életünk hol van? Neked fontos Jézus, a Jézushoz való tartozás? A te szívedben ott él lüktet ez a küldetés, hogy másokat Krisztushoz vezetni? Vagy előtted, tegyük fel, kicsit keményen hangzik, de legyünk magunkkal őszinték, a kényelmes klubtagság, amilyen vonzó az egyházban. Ahol nem kell csinálni semmit, eljövünk, ott vagyunk egy órát, hazamegyünk, éljük nyugodtan az életünket, és zavarna az a sok káosz, életmentés és zavarjáró kellemetlenség. Az eredeti jógörög nyelven az új szövetségben, hogyha végigolvassuk akár a korintusi leveleket, kiderül, hogy a korintusi gyülekezetnek a tagjai között nem is kis számban voltak egykori prostituáltak, rettenetesen züllött, elrontott életű emberek, akik Isten gyermekeivé lettek. És ha megnézitek, hogyan köszönti Pál a korintusiakat, akkor azon az eredeti szövegben, kegyelem nétek és békesség Istentől, ami atyánktól, a Korintusban elhívott szenteknek. A Korintusba elhívott szenteknek. Isten arra hívott el, hogy Jézusai legyünk. Ő megtisztít, megmos. Bárki jöhet hozzá. Ha bejönne ide, a mi gyülekezetünkbe, Ajka városának esetleg a leghírhettebb életű tagja, fogalmam sincs ki az, vagy van-e ilyen egyáltalán, de akit esetleg az egész Ajka lenézne, hogy hú, az micsoda életet él, és Jézusé lenne, mi befogadnánk, vagy elhúzódnánk tőle, hogy ez mit keres itt? Itt lehet lemérni, hogy miért vagyunk. Jézusért vagyunk, életmentő állomás vagyunk, az evangéliumot hirdetjük, és várjuk azt, hogy minél többek ezeket az üres padokat is megtöltsék, akik Jézust megismerik, megismerték, és megtisztítottak, lettek a kegyelemben, és még gyűjteni azokhoz, akiket már eddig Isten megtalált, vagy jó így nekünk, nyugisan, csendesen, kényelmesen. Az egyház küldetése tanítványokká tenni minden népeket. Jézusnak tanítványokat, jegyeseket toborozni, hogy minél többen ott legyünk az örök életben az Úrral. Akarod-e ezt? Amen. És a 392-es ének 5. versét énekeljük. 392-es ének 5. versét énekeljük, testvérek. Így kezdődik, a három egy Istennel már itt a földön egy.
helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy amikor az egyházról beszélünk, vagy kimondjuk azt a kifejezést, hogy a te néped, akár Izraelről, vagy az újszövetségi népedről is beszélünk, a te tetteidet láthatjuk, szemlélhetjük, hogy te hatalmas Istenként belépsz ebbe a világba, és az elveszett ember mellé odalépsz, megszólítod, kiválasztod, kihívod, hogy tartozzon hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt a kihívást erővel, hatalommal, de legnagyobb gyengédséggel végzed. Hangzik élő igéd, szent lelked titokzatos munkája, amely a szívet megszólítja, és minden ráhatás nélkül, de hatalommal érint a te szavad minket. Nem kényszerítesz, és mégis sokak hallották meg az egyház történelme folyamán a te hívó szavadat, és kimentek a maguk gonoszságából, istentelenségéből, hitetlenségéből, vallásosságából. Oda mentek hozzád, és kinyitották szívüket te neked. Köszönjük, Urunk, hogy így szerzel ma is magadnak népet. És köszönjük, Urunk, hogy az egyházat a pokol kapui sem fogják lerombolni, legyőzni. Mert megtartod a te népedet, a te eljöveteledre. Akkor is, ha megtépázva van, ha megfogyatkozva, ha lejáratva itt a világban, akkor is, Urunk, hogyha ennyire megosztott lett a kereszténység, köszönjük, hogy te megőrzöd a tiédet. Köszönjük, hogy a te szemedben egy egyház van, a láthatatlan egyház, az újjászületett hívő emberek összessége. Vágyunk itt nyilván tartva lenni te nálad. Vonj magadhoz, hogy a mi életünk új életben járva Krisztushoz tartozzon örökre. Kérünk téged, Urunk, hogy távolíts el belőlünk minden hamis gondolatot, hamis tanítást, hogy csak a tiszta igét valljuk, higgyük, és azon növekedjünk. Távolíts el belőlünk minden salakot, minden gonoszságot, minden istentelenséget, hogy a te munkádnak ne legyen akadálya bennünk. Formálj, hogy igazi tanítványok legyünk, akik világítanak lámpásként a maguk helyén, és Jézus Krisztus evangéliumát továbbadják, akiknek csak lehet. Köszönjük, hogy elhívsz minket, hogy kiválasztasz, hogy nagyon szeretsz. Köszönjük a hatalmas árat, amit Jézus Krisztusban érettünk, kifizettél. Add, hogy feleljünk a te szavadra, és a mi hitünk válaszoljon te neked. És te légy nekünk a legdrágább, legfontosabb, és szívünk öröme minden nyomorúságban, a legnagyobb öröme az legyen, hogy te hozzád tartozhatunk, és a tiéd vagyunk. Hadd járjon át bennünket ennek a csodája, hogy a mi életünk kellett neked, és most is kell. Légy betegjeink gyógyítója, és könyörülj a közöttünk levő szenvedőkön. Könyörülj mindenkin, kicsin és nagyon. Légy a mi szabadítónk. Jöjj, vonj magadhoz. Amen. A csendes percben mindenki a szíve őszinte fohászát vigye oda az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja: nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 471-es dicséret, mind a 4 versét énekeljük, utána pedig majd fennállva a himnuszt énekeljük, 471-es éneket, ennek is figyeljünk a szövegére, nagyon kapcsolódik az egyházhoz, 471-es ének, mind a 4 verse, utána meg majd a himnuszt énekeljük, felbarátim, drága Jézus zászlaja alatt.
Yeah.